60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új budaiak magazin műsora.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat. Kéri Júli vagyok, a mai magazin szerkesztője. Tavaszra jellemző tarkaságokkal várjuk Önöket a következő egy órában. Ha nem is tüskökről és bogarakról készítettünk interjúkat, azért széles tárházzal várjuk Önöket. Lássuk részletesebben. Virtuális résztvevői leszünk érsemmében a Kazinczy Múzeumnak. Onnan egy béka otthonba látogatunk. És ha már állat, legyen ló. Egy lovagló kislányt hallgatunk meg a szenvedélyéről. Hallottak már rongyképekről? Most bemutatjuk a készítőjét. Végül egy sebésztől érdeklődünk, milyen is az út a műtőig. Egy kis tavaszi dallal kívánok jó szórakozást mindannyiuknak a mai műsorhoz.
This is a very special song from Queen to you.
Ámen Zsóka egészen Romániáig ment, hogy részesei lehessünk egy múzeum látogatásnak.
A múlt évben egy irodalomkedvelő társasággal érseményben látogattunk. Lépjenek be velünk a Kazinczy Ferenc Múzeumba.
Az édesanyja Bosvári Zsuzsanna, Kazinczy Józsefné, az apja pedig Kazinczy József, itt tesz meg látni a képen. Ezen a képen a kicsi Kazinczy látható 5 éves korába, hiszen a generális ruhába az apja katonai pályára szánta, csak hogy Kazinczy ezt nem fogadta el. Aztán az apja akart neki egy másik pályát szállni, hogy legyen pap, ezt is visszautasította. Végül ügyvédnek képezték, de polforgató lett. Az apja azt mondta, ha már a fiam nem lehetett kartforgató, hát akkor legyen rím kovácsoló. Nos, 7 és fél évig koráig itt élt érseménybe, és itt tennék egy kijelentést. A tankönyvekben az van írva, hogy azután elment alsó megmészre az apjának a birtokára, és soha többé itt nem volt. Ez téves állítás, ha durván fogalmaznék, hazugság. Kazinczy egész életén keresztül megmaradt érseményének, és semmi sem bizonyítja jobban, mint hogy 1791 és 94 között Bihar vármegyének táblabírája, és aztán a fogságból való szabadulás után 1801-ben ide tér vissza, egészen 1816-ig, amikor véglegesen felszámolja ugye a térsevényi tartózkodását, megmarad tábla bírájának ismét Bihar vármegyének. Miután elkerült innen Alsó-Regmecre az apai birtokra, az apja megpróbálja elsajátítatni vele a német nyelvet, aztán megkezdi a tanulmányait a Sárospataki Református Kollégiumba, és itt 10 évet tölt. Aztán patvarista, vagyis ügyvédi gyakornokként Kassán fejtik a tevékenységét, már itt több irodalmi körbe is részt vesz, aztán átkerül Budapestre, megismeri Budapestnek az egész szellemi világát, hogy már ebbe az időszakban, tehát 1783-ban a szabad kőművesek páholyába lép be. Kazinczy ezt úgy írja le a Diárium című munkájában. 1783-ban asszonyvásárán Fráter István az, aki megígéri neki, hogy megírja az ajánlólevelet, mert annélkül ez nem ment, tehát kezeskedett érte valaki, és ezt meg is teszi. Nos, a szabad kőművesség idejéből maradt fent, ugye a szabad kőműves töténye, a szallag és egy korabeli kép. Az életének egy másik fordulója, és az, ami leginkább meghatározta az életének az útját ezentúl, az a Martinovics-féle összeesküvésben való részvétele, a magyar jakobinus mozgalomban való részvétele. Tehát a szabad kőműveseknek két csoportja volt, és az egyik ezek közül a reformátorok voltak, és ezeknek a kártyáját másolta le. Hát nem így van, mert Kazinczy aktívan részt vett a mozgalom megszervezésében, és ő volt az összekötő az erdélyi és a párciumi, tehát a részek, ahol most tetszenek lenni, az itteni jakobinus mozgalom és a magyarországi jakobinus mozgalom között. Hogy miért nem tudták ezt rábizonyítani? Mert idejében megneszelt, hogy Martinovicsot letartóztatták, az összes levelezését és dokumentációját elégette, sőt, a barátainak ugyanezt a dolgot levélben javasolta. Mégis 1794. december 14-én tartóztatják le az apja alsóregmeci birtokán, és 1795. februárjában halálra ítélik és vagyonvesztésre. Igen, ám csak a szerencse, ami az ő oldalán állott, az volt, hogy a fráter rokonság nagyon fontos vezetői funkciókat töltött be a vármegyénél. És ezek levéllel fordultak a főherceghez, amelyikbe kegyelmet kértek a Kazinczy számára. Bár soha nem jött válasz a levélre, de 1795 májusában a Kazinczy halálbüntetését, börtönbüntetése alakították át. 7,5 év börtönt viselt Kazinczy, pontosabban 2387 napot, és ezek közül a legfontosabb állomások a Spielbergi várkastély, Kufstein vára és a Munkácsi vár. Nos, itt látnak a Kufstein, vagyis a Spielbergi várkastélyból egy cellát, amelyikben Kazinczy töltötte a fogság éveit. El kell mondjuk, hogy ez az elegánsabb, mert tulajdonképpen a börtön büntetését lent az alaksorba, a pincébe kezdte, hogy nem volt padló, csak rács, amelyik alatt a víz folyt, és fel a falakon vastagon állott a penész. Nos, ilyen körülmények között is Kazinczy folytatta az irodalmi tevékenységét, itt is fordított tovább, fordította a német klasszikusokat, franciából fordított, görögből és latinból. Azért, hogy modellt adjon azoknak a ifjú tehetségeknek, magyar ifjú tehetségeknek, akik az életüket az irodalom felvilágoztatására óhajtották szállni. És a sors most az egyszer kegyes volt hoznánk, mert akik ebben a házban laktak, ezt sem tudta magának megengedni, hogy átalakítsa. Tehát abba a formába maradt meg, amelyikbe Kazinczy benne lakott. És még egy érdekesség a házzal kapcsolatosan, Kazinczynak egyetlen egy ház nem maradt meg azok közül, amelyikben élt. Amiben született az a ház, 1931-re összedőlt. Az alsó regmecen a Kazinczy József háza összedőlt, egy néhány téglát mentettek meg belőle, és építettek egy emlékművet. A Széphalmi háza összedőlt, tehát az egyetlen egy, amelyben élt és alkotott ez. Hogy 1802 karácsony hetében itt rendezték Csokonai Vitéz Mihállyal nyomtatás alá a Dajka Gábor verses kötetét. Tovább folytatva tudni kell azt, hogy Kazinczy jelen volt a Magyar Tudományos Akadémia megalapításába, oroszlán része volt ebben a munkába. És a legismertebb munkatársai az Kölcsey Ferenc. És most elmondok önöknek egy nagy titkot, jól jegyezzék meg, és mondják el mindenkinek, Kazinczy és Kölcsey unokatestvérek. Kazinczynak és Kölcseynek is a dédnagymamája, fráter Mária, érseméni földbirtokosasszony, és ezeknek a leszármazottjai voltak a pécsiek, tehát Kazinczy és Kölcsey unokatestvérek harmadfokon, és erről Kölcsey 1832. januárjában a következőket írja. Megkérték, hogy írjon egy nekrológot a Kazinczy halálával kapcsolatosan, hiszen 1831. augusztus 23-án halálozott el kolera járványba. 32. januárjában a Tudományos Akadémia ünnepélyes keretek között megemlékezett Kazinczyról, és akkor írja Kölcsey, hogy rokonom és barátom, tanítom és társam vala, hiszen ő vette rá, hogy menjen külföldre tanulmányi útra, és így lett Kölcseyből az első magyar irodalomkritikus. A másik unokatestvér viszont a Bosányi Ágról, Szemere Pál, szintén részt vesz az akadémia létrehozatalában, és ezt is rábeszél, hogy menjen ki külföldre tanulni, és ő lesz az első magyar esztétikus. Széphalmon van egy mauzoleum, amelyik a nevéhez kötődik, és az életét és munkásságát mutatják, és 2008 tavaszán pedig Szépharmon felépült a Magyar Nyelv Múzeuma, szintén a Kazinczy tiszteletére, hiszen a szépharmi mesterről beszélünk. 2007-ben látogatott el hozzánk a szép unokája, szintén Kazinczy Ferencnek hívnak, Svédországban él, ő még beszél magyarul a gyerekei, de az unokái már nem. Ha valaki szeretné megismerni Kazinczyt, akkor annak az erdélyi leveleket ajánlanám, vagy pedig az Én Életem című kötetet, amelyeket Szilágyi Ferenc professzor úr rendezett sajtó alá, és magába foglalja Kazinczynak a naplóját. Én is attól vagyok ilyen okos.
Ki volt az idegenvezetőnk Érseményben a Kazinczy Múzeumban?
Csorba Terézia Mária. Itt Érseményben születtem, hát az életemből valami 7 évet töltöttem távol, aztán visszatértem ide diplomás tanárként, a 34 évből, amit a katedrán töltöttem, 30-at itt töltöttem a gyerekeim között, és akkor úgy valahogy úgy éreztem, hogy az elődeimnek az életét meg kellene ismerjem, és ezt tovább is kellene adjam. És most önkéntesként dolgozom én is, hiszen nem kapunk támogatást, hogy fenntartsuk a múzeumot, és ha valaki önként nem teszi, akkor rátehetjük a lakatot.
Somogyi Ágnes egy kevesek által ismert békafajt látogatott meg.
Zuglóban egy lakótelepi garázsban egy csodavilág fogadott. Egy igazi béka otthon. Az otthon gazdája...
Reki bácsi, mindenki csak ő ismer.
Reki bácsi.
Klein Károly.
Nézzünk szét, mert itt minden a békákról szól. Mi az, amit a legfontosabb elmondani?
6200 fajta béka létezett a világban, jelenleg már csak 3100 létezik, tehát a béka mentés, ez is bele tartozik az ökóba, mert az is meghatározó, hogy több száz szúnyogot megeszik percenként.
Fontos láncszem a béka ebben a biológiai körforgásban, és itt milyen fajta békát ment akkor mondjuk?
Itt unkabéka fajta van csak nálam.
Ez nálunk honos?
Nálunk is létezik, igen, ők Ázsiából vannak.
Nagyon jó nevük van.
Onnan származik, hogy ugatos béka, nem rekegnek, mint az általában a többi béka, hanem azt mondják, hogy unk, főleg amikor szex időszak van, vagy barátkozási időszak van, akkor adják ki ezt a hangot. Amikor a fiú fiúval találkozik, vagy lány a lányal, akkor azt mondja, hogy prrrr, menj innen.
Külsőre írjuk már le, hogy hogy néz neki.
Általában zöld a hátikója, nagyon gyönyörűen ki van manikűrözve a praszlia, ugyanaz sűrű, mint a hasi része, vagy vörös, vagy sárga hasonunkkal létezik. A hasikájánál mindegyiknek meg saját mintája van. Mindegy.
Akkor ez a személyiségjegyük.
Igen.
Miért színes a hasa az unkabékának?
Aminek színes a hasa, az mind mérgező.
Mérget termelnek?
Igen, avval védekeznek, igen. Saját tapasztalatom szerint is termelnek, mert én is rosszul lettem az elején tőle. Úgyhogy.
Tehát megfogni nem érdemes.
De meg lehet fogni, mert én meg szoktam őket fogni, már kézzel, csak utána meg kell mosni. Mennél színesebb, mint ahogy nálam is van, hogy van nagyon gyönyörű a hasi színe. Őnekik nagyon erős a méregtartalmuk most már, mert ugye én 15 éve lassan, hogy nálunk laknak. Egy kutatóintézet megtalált engem, hogy egy pár évig a új szörötteket mind felajánlottam kutatási célra. Úgy megörült neki a professzor, amikor meglátta őket, meg megvizsgálta, hogy jó lesz-e, mert egy különleges kutatáshoz kellett, és mondta, hogy hát ez háromszor erősebb az a tartalom, ami van bennük, mint ami az eredeti hazárban, mert ugye szaporítani tilos fogságban. Az elmúlt évben kb. 100 békára vetítve 1300 bete született.
És mit csinál a petéktel?
Hát én kivettem, és akkor nem engedtem meg kifejlődni.
Jaj, szegény kis békát.
Hát szexelni szabad, de gyereket nem, mert ugye szociális háttér nem bírja. Ez elég sok munka, hogy 1000 petét kiszedegetni egyenként.
Ez az időszak mikor van?
Márciustől egészen majdnem októberig. Attól függ, hogy telelnek, hogyha hűvösebb helységbe teleltetem őket, tehát 15 fok alá nem megyek, akkor tavasszal nagyobb a szaporulat. 22 fokrán teleltetném őket, akkor nem nagyon lenne szaporulat.
Tehát kell nekik egy nyugalmi időszak.
Igen, igen.
Hogy néz ki az ő otthonuk?
Vizes helyet szereti, ezért akvaterráriumokban van, nem árt nekik a speciális világítás, ami kimondottam, mondjuk ilyen napfényportló izók vannak benne, ami elég drága, de mindegy, mindent a brekik ilyen. Ez volt az első terrárium, amiben voltak a békák fenn a lakásban.
A lakásban kezdődött.
Igen, a lakásban kezdődött el az egész bűncselekmény.
És hát ez egy óriási terrárium, ez hát
ez egy nagy házi ter körül van. Hát van egy háttér, ami saját kezdőleg készítettem, van benne egy vár. Ez szemenként van kavicsból kirakva.
Mint a mozaik.
2007-ben itt volt David Attenborough az Alföldön, egy kongresszusom. Ott 2008-at kinevezték a béka évének, és 2008-ra rengeteg békát meghagytam. Egy nagyon nagy család lett, és hát ahol meg már valahol menni kellett. És így jött az ötlet, hogy ha már ilyen sok breki van, akkor elkészítek egy ilyen béka otthont. Nem csak a saját hobbimra, hanem úgy készítettem el, hogy a bejárati ajtón tolókocsis gyerek is be tud jönni. Úgy gondoltam, hogy készítünk erről egy szép kis filmet, egy erről a békafajtáról, és hogyha sikerül, akkor Magyarország összes békafajtájára szerettem volna egy 2-3 perces, csak hát ugye nem olyan egyszerű az, mint ahogy én elgondoltam. És amikor legyártattam a teráriumokat, az azt, hogy meg akart lepni, hogy olyan szép háttérrel legyen, mint más színű háttérrel készüljön el, és kiderült, hogy mérgező anyagból készítette el az üveges a háttereket, nem értett hozzá magyarul. Megvan a megfelelő speciális anyag, csak utána kellett volna neki nézni. A festéket meg is, mint az nem bírt, na hát az is volt benne. Ezért 160 békám meghalt fél év alatt. Úgyhogy fél évig itt szenvedtem velük, kitettem őket, vittem a kórházaktól kezdve mindenhova, mert szerettem volna megtudni egyáltalán, hogy mi a baj. Minden békát megsirattam, eltemettem egy orgona bokor alá, aztán csökkent annyira a békáknak a darabszám, de 2008 vége lett, mire vége lett ennek a mérgezésnek, és a maradék brekik vannak most jelenleg csak meg.
Látjuk a legkisebb generációt?
Igen, igen. A kutatóintézet majd valószínűleg gyönyörte is elviszi.
A következő
a következő az kácsún betegeknek egy elkülönített helye. Egy...
A béka betegsége.
Igen, hát, ami
ez
betegség.
Gyakori?
Valószínűleg a természetben is gyakori, mert én ezt nem tudom megvizsgálni, csak azt, ami itt van. Ez gyakori, mert nem megfelelő a fény, ami a kálciumot feldolgozza. Tehát ők azért maradtak meg, mert a rettentő nagy alakba adtam nekik, mert ha így is meghalnak, meg úgyis, akkor hátha.
És hát tehát ez egy kísérlet volt.
Igen, és ezért jött létre az, hogy a hasi, ez a méregmérigyük, a sokkal erősebb lett, mint a szabadban lévőknek, mert olyan nagy dózisú vitaminféléket vittem be nekik, ami által nem nőttek meg kétszer akkorát, csak erősek lettek. Hát, és most már ők 4-5 évesek, akik még mindig élnek, kapnak külön kálcium kezelést, de csak meghosszabbítottam az érzéket, nem tudtam visszafordítani.
Nagyon vidáman kalimpálnak.
Pörögnek, forognak, mint a ventilátor.
De egyébként meg nem sok víz.
Nem, mert a béka az úszó, nagyon pici vízbe kell, tehát ebből átalakulás után nem szabad nagy vízbe tenni, mert belefulladnak. Értem. Ez is egy érdekes dolog, ezt mind saját tapasztalatomból tudom.
És itt pedig akkor már a felnőtt nemzedék, de gyönyörű színű a hasa, és mekkorát ugrik.
Igazából. Ők most már nagyon elevenek, és nagyon szeretnek játszani. Nagyon szeretik, hogyha apjuk leginkább ugye azt foglalkozik vele, de a mamát mi meglátják.
És mama igen. Foglalkozik velük.
Hát föl most kénytelen voltam lehozni a mamának a CD-jét, ugye, mint hogy énekes, mert úgy hozzászoktak ott az évek alatt a magyar nótához, kénytelenek nekik néha egy kis magyar nótát is bejátszani, hogy nehogy már mamát elfelejtsék.
A békák ezek szerint jó hallással rendelkeznek.
Általában nem látnak és nem hallanak, én ezt nem írom alá.
Na de hát olyan helyes szemük van. Az hát, mire szolgál akkor, ha nem látásra?
A szakirodalom azt írja, hogy nem nagyon látnak, nem hallanak. Én szerintem meg nem igaz.
Még nem persze. Tudunk mindent a békáról. Mivel táplálkoznak itt a terráriumban?
Kimondottan barna tücsöt kapnak, Ezt külön kell beszerezni, meg moly kukacot esznek. Volt olyan, hogy nem volt tücsök, nem volt kukac, és akkor Szlovákiába kellett hozni.
És hogyha nincs, akkor mi van? Meddig bírja
hát olyan, a béka? Szerintem azért egy hétig el tud lenni. Saját tartalékaiből él, ugye, mert természetben se lesz mindig tücsök, szúnyog, meg télen is alszik, tehát valamennyire vissza tudja magát fogni. Hogy... Most én általában panírozott tücsköt szoktam nekik adni, panírozott moly kukacot szoktam adni, azt jelenti, hogy mert csak élő állatot teszik meg, előtte vitaminporban megforgatom, és az jelenti azt, hogy panírozottat kap. Ezzel a kis csipesszel egyenként kap mindenki enni, 4-5-6 órát tart egy ebéd, úgy általában 100-200 tücsköt megeszünk, vagy 100-200 moly kukacot megeszünk egy evésre, 4-5 naponként tesznek, mert gombócok és most ilyen fogyókúrás terápián vannak.
Különböző napszakok hogy néznek ki?
Hát általában játszással töltik az a szabad idejüket, meg szundikálással. Akkor föl szoktak menni a körre, és akkor ott napoznak. De általában inkább kergetőznek, bunyoznak, meg szexelnek.
Bármikor?
Amikor eszik be, és igen.
Nagyon jó dolguk van itt, megvan mindenütt.
Tisztaság van, járunk.
Mint egy kórház. Szóval mikor kezdődött ez az őrült nagy szerelem a békák iránt?
15 éve. Az legelső békát ajándéba kaptam barátaimtól, az asszony nagy örömére. Mondta, hogy menjek a békával világgá. Akváriumot vettünk, berendeztem, beleraktam a brekit, és másnap reggelre eltűnt a breki. Fölmászott az üvegen.
Le kell zárni a tetejét.
Igen, teljesen zárt rendszer kell. Telefonált a feleségem, hogy megvan a breki, de már sajnos nem jön. Végigmászott mindenhol, nem volt víz. Egyetlen szemkis békát, hogy ne tudják megtartani, ilyen nincs a világon. Én nekem béka kell, de kettő. Körbe telefonálgattam, hogy van-e valahol egy ilyen békát. Mondták, hogy Debrecenben van, jön. Lementünk a két békáért, és kiderült, hogy meghűltem és békás bácsi lettem. 2008-ban eljegyzési gyűrűt csináltattam a békákkal, amit itt mutatok.
Igen.
Ez munka béka, zöld és kövek vannak a hátán.
Zöld smaragdon, ugye az arany béka, hát gyönyörű.
Senkinek nincsen ilyen.
És elkezdett minden olyasmit is gyűjteni, ami a békákkal kapcsolatos, ugye?
Igen, hát amikor a legelső, ami, hogy egy ilyen örökégő, egy ilyen emlékégő, a meghalt békák emlékére szoktam égetni, hogy eszembe, hogy van itt öngyűjtótok ez, ami békás, egy ilyen hamutartó. Ez majdnem 200 éves, ez a kis pici porcelán béka.
Döbbenetes.
Nagyon sok gyerek beszakadt ide jönni megnézni a brekiket. A breki bácsi ugye mindegyik gyereknek elmondja, a legnagyobb ajándék, amit valakinek adhat, az a figyelmed. Pici gyerekeknek mindig avval kezdem, amikor elmagyarázom nekik, hogy a természetben direkt ne tépjék le a növény, virágokat, ne tapossák el a tüsköt, semmilyen állatot, hanem vigyázzák, óvják. Volt egy pár évvel ezelőtt egy nagyon aranyos jelenet, csak oda toppa nem egy picike kislány, hogy rám néz, nem léptem rá, nem téptem le breki bácsi. Volt a béka otthonban, és azért megismert, és ő betartotta azt, amit megbeszéltünk. Úgyhogy akkor mondtam hogy a feleségemnek, hogy már ezért, ha csak egy gyerek megjegyzi, akkor is megérte az egészet, hogy lehoztam ide a béka otthont.
Ezzel a fajnak a védelme történik?
Történhetne az is tulajdonképpen vele, csak mivel egyelőre a kormányunk nem úgy áll hozzá ezekhez a fejlesztésekhez, nem engedik.
Ilyen békaterrárium van-e még valakinek?
Nincs. Az, hogy 18 négyzetméteren, 17 teráriumban vannak a brekik, nincsen.
Látszik az, hogy mennyire szereti ezeket a kis állatokat, és biztos hálásak is.
Pár állat, ami megvan, azt kell megvédeni.
Érdekes beszélgetés alakult ki riporter és interjú alany között, amikor mindketten nagyon otthon vannak a témában. Hallgassák csak Béki Zoltánt és egy kicsi lányt.
Egy ideje figyelem az udvaron, hogy van egy kislány, akit időnként beraknak egy autóba, és rohamsisak vagy mi az ördögöt sziper ott a táskában, csizma is van benne. Aztán oda mentem hozzá, beszélgettünk. Aztán megtudtam, hogy ő Dudi. És a Dudit lovagolni viszik. Hogy van ez, hogy ilyen pici lányka aztán? Hogy jutott az eszedbe ez?
Én már 3 éves korom óta lovagolok.
No fene. Föl se érted, tehát hogy másztál a ló tetejére? Fölraktak?
Pónin kezdtem.
Pónin. Na, mondd, hogy is kezdődött ez nálad?
Legelőször pónin kezdtem ezt az egész lovaglást, és ugye már 6 évesen már én nagyon meguntam a pónit, mert nekem az túl kicsi volt, és nem volt nagyobb, nagy ez nekem ez a ló, és nem volt olyan nagy kihívás ez.
Na, de most hű kihívás, azt mondják, hogy hogy jutott az eszedbe az, hogy a pónira is fölülj? Hát ahhoz is kellett valami bátorság, nem?
Én nem félek a lovaktól.
Na, szóval a magad megállapítása szerint kinőtted a pónit, és akkor mi lett?
Akkor legelőször annál egy picit, egy fokkal magasabb marmagasságú lovat kerestem.
Például, hol találtál ilyet?
Például a Nonius, az egy tökéletes fajta ló, amilyen középen van a póni hát és a nagy lovok között.
Hát dehogy, a Nonius az egy nagy testű, méghozzá paraszti munkára és katonasági munkára való ló, arra tenyésztették ki mezőhegyesen.
De hát mégsem olyan nagy, mint a Fész.
Akkor ez valami középló lehetett. Na, ne menjünk bele a fajtákba, igen, de biztos, hogy nem Nonius volt. Na, lépjünk tovább. Tehát egy közepes lovat találtál,
igen,
és azon folytattad. Ha kimész a lovardába, egyáltalán hova jársz, hol van itt lovarda?
Én több helyre járok, Sóskút volt az, ahova sokszor jártam ilyen rendszeresen edzés folyamban, de most a nagyszüleim szoktak elvinni ilyen különböző helyekre, például Sarlós puszta, ott ugye már nagyon közismert vagyok én.
Ajjaj!
Igen, és ott már...
Már ilyen... szinte műlovarnő vagyok.
Persze, igen, és én ki szoktam menni az edzőkkel, de ott nem ilyen, hogy ilyen tanúkezés, meg ilyenek vannak. Az edzőkkel, terepre, a pusztára. És akkor versenyezni szoktunk, hogy melyikünk a gyorsabb.
Na, Dudi, oda mész az istálóba. Látod, ott van előtted ez a nagy mozgó dög, hát dög, de hogy az a személyiség, az a ló. Oda mész hozzá, mit csinálsz, amíg fölkerülsz a tetejére?
Először összehangolódok vele, oda megyek, megnyugtatom, hogy nem lesz semmi baj, csak lovagolni fogunk együtt.
Izgul a ló, amikor oda mész hozzá?
Nem, de hát ugye nem tudja, hogy mi fog történni.
Nem, na, hogy történik a megnyugtatás?
Hát oda mész lassan, elkezded simogatni.
Szembe mész fel, ugye nem hátulról, hogy
persze. Megsimogatom, megpaskolom, és akkor lassanként elkezdem mondani neki.
Bemutatkozol hogy... neki?
Nem szoktam.
De az jó, hogyha megkérdezed, hogy hívják a lovat.
Persze, azt meg szoktam, meg a nevén szólítom.
A nevén kell szólítani, ez fontos. No, odamész, és hogy kerül rá akkor a kantár, meg
hát
a nyerek?
Legelőször le kell őt csutakolni, mert ugye, hogyha úgy rakjuk rá ezeket, akkor vagy valahogy kidörzsölődik, vagy valahol feltöri, ezért elején le kell őket csutakolni. Izzasztót rakunk a nyereg alá.
Azért, nyereg helyére, hogy... igen, arra a
arra
te rakod
nyereg
fel a nyereget? Vagy...
Igen, én szoktam.
Hát akkor nagyon erős vagy, hát ez egy komoly súlya van annak.
Meg kell szokni a súlyát.
És föléred a lovat, hogy vagy fel átdobod rajta?
Nem, fel lehet azt érni.
Te rakod rá a kantárt is?
Igen.
Zablát, mindent?
Igen, mindent én szoktam.
Nem félsz, hogy megharap?
Nem, nem félek. Nem. Megharap van ilyen? Hát ez egy együtt jár mindennel.
Igen. Na, fönt van a nyerek. Akkor mi történik?
Akkor először megnézzük, hogy jó-e a heveder, mert ugye nem lehet lecsúszni, utána pedig felpattanok, és kivegyünk.
Hogy pattansz rá?
Hát az egyik lábamat a kengyelre felrakom, igen, és onnan pedig átdobom magamat.
És olyan nem fordul el, hogy fordítva lesz, hogy a fejed a lófarka felé?
Olyan még nem volt, de hülyéskedésben már csináltunk olyat.
Igen. Na, fönt vagy a lovon. Mi történik utána?
Először megpaskolom, hogy indulunk, és akkor elindulunk szépen lépésbe,
de
és megvárjuk.
De mitől indul a ló?
Oldalt picit megnyomjuk az oldalát a lábunkkal, sarkunkkal, a csizmával.
Nagyon jó. És hol tartod a szárat a kezedbe? Hogy?
Úgy tartom, hogy az öklöm van felül. Egymás mellett, szorosan, és a kis ujjam pedig a szárnak a külsején van.
Mert ez egy szár, mert a fogatnál van gyeplő.
Igen.
Egy szár. Szóval elindult, és hogy a világba szanaszét csak úgy?
Nem, előtte így kitaláljuk, hogy merre megyünk, hogy a vadasba megyünk, vagy ki a pusztára. De legjobban a pusztát szeretem.
De akkor nem egyedül mész, hanem...
Nem, hát ilyen fiatal 19 évesekkel
na de
kimenni.
Na de, mentek ki a terepre, de rögtön a terepen kezdtétek, nem bent a lovardába, osztályba lovagoltatok?
Én amikor kicsi voltam, akkor igen, de most már nem, ott kezdtem.
Most már
nem,
ott és akkor
ki
elindultok, és akkor hogy mentek?
Ja nem, először bemelegítjük a lovakat, sétálunk vele egy kicsit, utána igen, lépünk, utána ügetünk vele egy kicsit.
Hogy váltatok át a lépésből az ügetést?
Beleszorítjuk magunkat a nyerekbe, leülünk, és egy nagy mozdulattal mutatjuk a lónak a sarkunkkal, meg a szárat ki rövidebbre fogjuk, hogy most már vágtázni igen fogunk.
Azt hogy mondják a rövidebbre? Felvesszük a
lovat. Felvesszük a lovat, igen, és akkor vágtázunk.
Na, szóval volt a lépés, utána az ügetés. Ez a könnyű ügetés?
Igen, nem, akkor tanúgetünk már.
Az azt jelenti, hogy az nem fönt lent, hanem mindegyik.
Hát legalábbis a vágtál előtt tanúgetünk.
Hát az komoly.
Igen, de amúgy könnyű ügetünk, és a vágtában pedig lent.
Hogy megy a vágtázás, hogy kezdődik?
Legelőször tanügető vágtában anyuk, úgyhogy bele vagyunk húzva a nyerekbe, utána pedig lehet már galoppozni is.
Hogyha hát a galopp az a vágta.
Igen, hát maga a vágta, de amúgy lehet úgy is
vágta,
de lehet veszteni.
Külföldi galopp.
Igen.
És akkor az sétagalopp?
Nem. Úgy szoktunk, hogy ugye western fajtában, úgy valamikor beleülünk a nyerekbe, és úgy maradunk. Mostanában a leggyakoribb az a western.
Aha. És ha western lovaglást csináltok, akkor viszont nem ott kell tartani,
hanem,
ha magyarul, ahogy a honvédség, akkor lent van.
Igen.
A western meg hol tartja?
Fent, volt, hogy.
Ugye, amikor látjuk a cowboyokat, ott mennek, az, és a, na hát szóval az nem olyan szép, az szebb az.
Én mondjuk már lovagoltam westernbe egy egész hétig, és mondjuk nekem az sokkal jobban tetszett.
Az jobban tetszik?
Sokkal kényelmesebb és egyszerűbb úgy lovagolni. De összeszedettebb hát
az az elegánsabb.
Igen.
De hát akkor neked kell western csizma is.
Én azt nem szeretem.
Nem annyira. Szereted?
Nem, hát már ugye az nagyon fejlovaknak.
Na, hát milyen nagy túrákat tettél?
Nekem az egyik kedvenc túrám a Szilvásváradon volt.
Mi a fene? És ott a Lipicaira ültetek?
Nem a Lipicaira, de ott is voltunk, oda jött hozzám a Ménes.
És ott milyen volt a szilvásváradi túra?
Nagyon jó volt. Kezdtünk az egyik kis faluból. Én egy kicsi, egy kisebb pónin ültem.
Visszaszoktál a pónira, vagy?
Nem, akkor csak az volt jelenleg, ott már a többit elvitték.
Kiegyeztél velük.
Igen. Akkor most így mondtam ezt, most el fogom fogadni. Igen, egy...
Remélem, mondtad nekik, hogy kéne, én egy nagyobb lóhoz vagyok már szokva. Andalúzhoz.
Azok gyönyörűek.
Na, az mi volt Szilvásváradon?
Elindultunk, és az én lovam, amin én lovagoltam, imádott legelni, és amint így elkezdtünk vágtászni, észrevette, hogy körülötte fű van. Megállt, és elkezdett zabálni.
Leszedelmes, mert akkor le lehet esni róla.
Igen, és az volt, hogy olyan dagadt volt, hogy az egész nyereg róla lecsúszott, és én is leestem vele együtt, így jól, aztán így lecsúsztam így előtte.
És szégyen leesni a lóról?
Nem, mert nem szégyen.
Csak, mert ki esik le a lóról?
Csak az az igazi lovas, aki már egyszer esett lóról.
Nem egyszer, sokszor. Így, aki fölül a lóra, az le is esett.
Igen, így megvan rá az esély. Minden, mert a lovat nem lehet kiszámítani, hogy mi fog történni.
Igen. Meddig akarod se?
Ameddig tudok, addig fogok lovagolni, és ezt fogom csinálni.
Hallottál te Platti Zsigáról, Zsiga bácsiról, Plattiról?
Nem, még nem hallottam róla.
Berlini olimpián. Ő volt az egyedüli, aki nyert díjat, harmadikat.
Harmadikat?
Ő még 80 éves korában is járt lovagolni, tökre.
Aztán.
Én még lovagoltam egy társaságban az öreggel. Dudi, tudod te, hogy a te dédapádnak volt valami köze a kisbéri Ménes birtokhoz?
Bizony tudom.
Mit tudsz róla?
Azt tudom, hogy kisbéren ő volt az állami Ménes birtok főintézője.
És mit csináltál te ott kisbéren?
Kisbéren 2 napot töltöttünk, első nap elmentünk lovagolni, és ez az este közölték velem, hogy megyek versenyezni. Mondom, ez így tök jó, de nem tudtam felkészülni, de attól még a következő nap nagyon élveztem a versenyt. Sok embernél jobb helyezetet értem el, és sokkal gyorsabban, akik már régóta ott már gyakorolnak erre a versenyre.
És kaptál is valamit?
Igen, egy kupát kaptam, amire az arra írva, hogy a kisbéri állambirtok Ménes birtok főintézőjének, Béki Lászlónak az emlékére szállt gyerekben dédunokája, Szerencsés Éduva, az az én.
Ez nagyon szép teljesítmény volt.
Köszönöm szépen.
Béki Zoltán beszélgetett Éduával.
Meskó Bánk egy különleges műfajt megálmodott, és azt megvalósító művésznőt keresett fel.
Mai vendégem Keresztes Zsuzsa művésznő, aki magát ronyképésznek mondja. Úgy ismertem meg, hogy egy kiállításra kaptam meghívót, és amikor bementem a kiállító terembe, akkor láttam, hogy itt csupa festmény van a falakon, és amikor közelebbre mentem, akkor láttam, hogy végső soron miért ronyképész Keresztes Zsuzsa. Mert apró, finom kis rongyokból rakja vissza a képeit, teszi föl egy faros lemezre, és egyszerre csak eléd tárul egy csodálatos kép, mint egy festmény. Kedves Zsuzsa, hogy lettél te rongyképész?
Tulajdonképpen mindennek a rajzolás az alapja. Annak idején a Márfi iskolában még gyerekként bejutottunk, és ott mindenféle technikát, ami a képzőművészethez tartozik, elsajátítottunk a mozaik készítéstől, a akvarellfestésig, a modellezéstől, a olajfestésig. Tehát volt egy olyan alap, amiből nekem a rajzolás maradt meg. A fiaim közül Gábor fiam koreográfus rendező, és évek óta az ő színházának készítettem különböző kellékeket, parókát, jelmezt, mindig ami kellett. És évekkel ezelőtt volt egy olyan darabjuk, amihez egy mozgatható kis bábszínházat kellett a Poci bácsi, úgy mondjam, hogy pocakjára rárakni, ami egy díszlet, kis figurákkal, amik a mesefigurákat alakították. És úgy gondoltam, hogy ezt a kicsi díszletet, ezt rongyból fogom megcsinálni. A rongy kép lett a háttér is, és az alap is. Itthon nagyon sok anyagom volt, mert a televízió jelmez makettműhelyében dolgoztam, és nagyon sok jelmez, kiegészítőket, maszkokat készítettünk, de más színházaknak is, tehát itthon is el voltam látva anyagokkal, és úgy gondoltam, hogy ezt a kis lapozható bábszínházat nagyon sokszor fogják használni, tehát kézzel megfogják, lapozzák, hajtják. Ugye a festék lekopik, megpróbálom a saját terveim alapján ezeket a kis történeteket rongyból megcsinálni. Nekem is nagyon tetszett maga az ötlet meg a technika, akiknek készült, azoknak is tetszett, úgyhogy utána a sok fekete-fehér rajzomat, ami évtizedek óta összegyűlt nálam, kezdtem átalakítani színes rongyképekké. Nagyon aprólékos, nagyon hosszadalmas egy-egy képnek az összeállítása, de egy év alatt lett annyi kép, amiből utána egy kiállítást lehetett rendezni, és attól kezdve ilyen szájhagyomány útján terjedt ennek a kiállításnak a különlegessége vagy érdekessége, és így hívnak ismeretlen helyekre ismeretlen emberek azóta is.
Mik a témák?
Minden évben alkotótáborokba veszek részt, ahova hívnak, oda megyek. Ez régebben 6-7 helyszín is volt, most már inkább csak 3-4 nagyon ismert, nagyon kedves baráti körbe, és ahol vagyok, én ott mindig rajzolok, vagy ceruzával, vagy tollal. A témát kérdezted, általában valami közelit próbálok, tehát legyen közelbe mondjuk egy olyan ház sarka, egy tornáccal, vagy egy kút, vagy valami, ami mögött aztán megjelenhet a táj, de valami közelinek is kell lenni az én technikámhoz, most így mondom. De mindig a helyszínen lévő kirándulásokból és sétákból adódóan fedezem föl azokat a témákat, amiket rajzolok. És akkor itthon ősztől tavaszig próbálom feldolgozni ezeket a rajzokat. Persze ezek nem ennyire hűségesek mindig a rajz, hogy azért egy nyári rajzból is lehet téli képet csinálni, vagy a kompozíció úgy kívánja, hogy most még valami abba az egyik sarokba bekerüljön, vagy vegyek le abból, ami a rajzomon van. Tehát ennek utóélete is van, és esetleg egy hasonló, de nem egészen ugyanolyan rongykép lesz végül is a saját rajzaim alapján, ami nekem kedvemre volt, vagy abban a hangulatban éppen úgy alakult, ahogy én azt akkor szerettem volna.
A színek hogy maradnak meg benned? Újból a szemed elé kerül ez a táj.
Vannak olyan rajzaim, amit nagyon precízen rajzolok meg, úgyhogy önállóan, mint rajzok, és elfogadhatóak, és megállják a helyüket. De vannak csak firkák, van úgy, hogy útközben vagyok valahol, vonaton, vagy autóba, vagy bárhol, és ha van nálam papír, akkor valamit skiccelek. Ezeknél a rajzoknál, hogy sokszor ráírom a színeket. Tehát az nem számít komoly rajznak, de nekem egy információs anyag, mert egy olyan házcsoport vagy egy olyan erdőrészlet volt így útközben, amit hirtelen fel tudtam dobni, és az emlékezetembe élni fog, ha nagyon fontos volt valamilyen szín vagy hangulat, vagy hogy ködbe volt, vagy erős árnyékokkal napsütésbe készült, azt akkor én jelzem a papíron, sőt mondom, még a színeket is rá szoktam írni. De hogyha egy komolyabb rajzot készítek, akkor fényképezőgép is van mellettem, és ahhoz, hogy mondjuk egy házsornak a egymás utáni színvilága
kapott meg, és az nekem nagyon fontos, akkor azt a fényképről utána vissza tudom nézni, de hogyha egy pipacsmező van, akkor annak megint a hangulata és a bennem lévő emléke, az lehet, hogy a képen egy kicsit más lesz, mint volt az a valóságban, de nekem, a szememnek és a lelkemnek akkor az úgy esik jól, ahogy én akkor készítem.
Büszkén mondhatom, hogy a barátságunk az rég kellető. Én már 8 kiállításodat nyitottam meg, és látom, hogy szeretik a képeidet. Van is egy törzs közönséged, aki minden kiállításon ott van. Át tudod adni ezt másoknak, ezt a rongyképészetet? Vannak-e követőid?
Éppen most egy nagyon kedves meghívást kaptam Kiskunfél egyházára, a Dózsa György iskolából, hogy tavaly volt már egy kiállításom a művelődési házba. Február elején levitték a képeket az iskolába, föltették a falakra, a gyerekek nézhették, gondolkozhattak rajta, figyelhették, érdeklődhettek, és most pénteken voltam lent, de egy nagyon kedves megnyitót tartottak, és utána érdeklődő gyerekeknek egy osztályba talán 16-an jöhettek össze, megbeszéltük előre, hogy egy közös foglalkozást csinálunk. Mondhatom, nagyon ötletesek, nagyon ügyesek voltak a gyerekek, nem tudták természetesen befejezni a képet, tehát ez egy nagyon lassú műfaj, úgyhogy a tanítónéniük segítségével mindegyiket eltették egy nejlonzacskóba, és a további foglalkozásokon, amit az iskolában tanárok segítenek, be fogják fejezni a saját munkájukat. De hát ugyanilyen volt évekkel ezelőtt, amikor Torockóra mentünk le 2 hétig, ahol 20 gyerek volt, úgyhogy egy nagyon-nagyon szép közös alkotás volt velük együtt, aminek a végén csináltunk egy kis kiállítást. De ugyanígy voltak felnőttek is, akik egy kiállítás után megkérdezték, hogy hogy csinálom. Szóval szívesen segítek bárkinek, aki felnőttként is szeretné ezt a technikát kihasználni, vagy kipróbálni, mert anyaga van, elképzelése van, és mindig egész más kép születik, mint amit én csinálok, vagy csinálnék, tehát nincs másolás, vagy nincs utánzás, mert mindenkinek van saját elképzelése és ötlete.
Ez egy rendhagyó dolog, amit te csinálsz, szinte egyedi. A közgyűjteményekben látható a képed, akár egy múzeumban, akár egy templomban?
Igen, igen. Hát annak idején úgy indítottam én a saját kiállításaimat, hogy akik meghívtak, ott hagytam egy képet, köszönetképpen. Tehát így önkormányzatoknál, öregek otthonába, templomba, mindenhol, ahol megfordultam, ott tulajdonképpen vannak képek. Plusz természetesen az is egy óriási ajándék és meglepetés volt számomra, amikor Segesden a ferencesrendi templomnak a Miklós atya fölhívott telefonon és megkérdezte, hogy készítenie ki a templomában egy Árpádházi Szent Margit képet, mert nincs, és az oltára mindig azt a kisméretű Árpádházi Szent Margitot tették ki, amit annak idején én a múzeumokba hagytam, szintén rongyképből. És most pedig, miután elkészült ez a kép ajándékként, nekem egy óriási megtiszteltetés, hogy a Segesdi Ferences rendi templomnak egy szentélyébe állandó lakhelyet kapott Árpádházi Szent Margit, akit én 60x170-es méretben készítettem el.
Hol látható most kiállításod, vagy tervezel a jövőben kiállítást?
Most ugye van Kiskunfél egyházán még a hónap végéig, áprilisban nyílik Siófokon egy kiállítás a Kálmán Imre művelődési ház, színház termeiben. Akkor ősszel lesz egy budapesti kiállítás a Józsa Judit galériában, aztán Keszthelyen a Balaton Színházban november és decemberben. Esetleg a 15 éve zajló erdélyi Nagy Petriben lévő művésztelepünknek is, ha sikerül, akkor Kolozsváron lesz a 15 éves jubileumi kiállítása is.
Nagyon szépen köszönöm, rengeteg feladatod van erre az évre, kívánok ehhez sok sikert és egészséget. Keresztes Zsuzsa rongyképésszel Meskóbán beszélgetett.
Azt azért senki sem kérdezi meg a doktortól, hogy doktor úr, a maga szíve sose fáj.
Valószínűleg mindannyian voltunk már olyan helyzetben, hogy betegként vagy hozzátartozóként egy sebész közelébe kerültünk. De vajon gondoltunk-e már arra, hogy a sebész mit érez, amikor bemegy a műtőbe? Tulajdonképpen ott tölti az egész életét. Milyen érzés lehet sebésznek lennie? Egy abszolút intim kapcsolatba kerül az ember az orvosával, és nem tudja, hogy ő mit érez. Megpróbálok erről egy kicsit beszélgetni dr. Vihari Imre érsebész docenssel, akit nagyon-nagyon régóta ismerek, de valahogy ezek a kérdések soha nem kerültek elő. Hogy is lett az, hogy te orvos lettél?
A dolog úgy kezdődött, hogy jó darabig nem akartam orvos lenni, mindig valamilyen más pálya vonzott, hogy éppen nemrég jutott eszembe, hogy gyerekkoromban egy színész akartam lenni, ami egy eléggé fura dolog volt. Aztán úgy mérnök, fizikus, szóval valami ilyesmi, és akkor olyan érettségi táján dőlt el, hogy hát orvoslás talán, de inkább kutató lennék, ilyen orvos-biológus kutató, és sok minden volt, ami eltántorított. Az egyik ilyen élményem volt, hogy ugye édesapám fogorvos volt, hát két szobával arrébb volt a fogorvosi rendelő, és éppen a bátyámnak a fogát furta, kezelte, húzta, valami történt, és akkor én megláttam egy csepp fért, és rosszul lettem. És akkor le kellett feküdnem az ágyra, és éreztem, hogy hát ez abszolút nem nekem való. Aztán bekerültem az egyetemre, és az egyetemen szép fokozatosan lassan szoktattak hozzá ahhoz, hogy tulajdonképpen az emberi dolgok, vagy az embernek a biológiai lénye, mindazok, amitől egy kicsit irtóztam, féltem, rosszul lettem, ezek a jelenségek, ezek hogyan élhetők át, vagy hogyan tudja az ember egy kicsit úgy átfordítani, hogy az a másik ember hasznára váljon. Tehát először az anatómián ugye csontokkal foglalkoztunk, csontokkal, ízületekkel, de hát az anatóm is nagyon furcsa volt, ugye hát még most is eszembe jut az erős formalin illat, de nem is ez a lényeg, hanem amikor először körbejöttük ott a bonzterembe az asztalt, ami körül beszélgettünk, és tanulmányoztunk bizonyos ízületeket, csontokat, ahogy leültünk, hát volt akinek ott egy ilyen pad jutott, volt akinek egy láda tetejére kellett ülni, és akkor egy idő után ezt a ládát kinyitottuk, és ebben ilyen formalinos hullák voltak. Hát attól kezdve senki nem jut a ládára, úgyhogy teljesen átéreztük a dolognak a fonákságát, aztán utána szép lassan visszamerészkedtünk, és úgy lassan megszoktuk a dolgot. Ezek a formalinos holttestek, ezek nem hasonlítottak a valódi holttestekre, és nem hasonlítottak az élő emberekre.
El tudtatok vonatkoztatni?
El tudtunk vonatkoztatni attól, hogy ezek valaha élő emberek voltak, és aztán jött a következő lépcső, amikor az ember átkerül a kormonztanra, kormonztan tanul, és ott hát az első alkalom az, hogy a holttestet boncolják, és engem is borzasztóan megvisel, de volt olyan, hogy az egyik csoport boncoláskor elkezdték boncolni a holttestet, és akkor az egyik kolléganő elájult. Hát előfordul, és akkor valahogy visszanyerte az erejét, visszament, megint elájult, és kiderült, hogy az, aki a boncasztalon feküdt, az osztályfőnöke volt. Hát ez valami egészen szörnyű, mindenféleképpen, tehát orvosként is, hogyha az ember egy beteget kezel, akkor is, hogyha egy közeli hozzátartozó vagy ismerős, aki az érzelmileg jobban kötődik, ez egy egészen más szituáció. Úgyhogy, hát szóval szép lassan az ember bevezetődik abba, hogy orvos legyen, úgyhogy mire én elvégeztem az orvosegyetemet, már tudtam, hogy nekem is ezt kell csinálnom, és én is orvos leszek, és
beteget fogok. És rögtön sebész akartál lenni?
Először én belgyógyász akartam lenni, mert azt gondoltam, hogy a belgyógyászok nagyon okosak. Ez valószínűleg így is van, de ahova én kerültem, a Szabolcs utcába, ott volt egy nagyon híres sebész, a Molnár Béla, aki azt mondta, hogy a sebész az egy olyan belgyógyász, aki operálni is tud. A sebésznek éppen úgy kell tudni gondolkozni, éppen úgy meg kell tudni ítélni, hogy mikor mit csinál, mit nem csinál, és végülis ez a sebészi sikernek az egyik titka.
Most jutottunk el oda, ami igazán engem inspirált arra, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, hogy egyrészt az, hogy milyen volt, amikor először műtöttél, a másrészt pedig valami kapcsolódik hozzá, hogy milyen érzés egy sebésznek belevágni egy emberi testbe.
Hát A lényeg az, azt gondolom, hogyha az ember azt tudja, hogy valamivel a másik embernek jót tesz, tehát hogyha az van a tudatában, hogy ő most valami jót cselekszik, akkor sok mindenre képes. Szóval, hogyha egy sebész, aki tudja, hogy mikor mit kell csinálni, valami olyat tesz, ami átmenetileg a betegnek fáj vagy kellemetlen, de tudja, hogy végül is ezzel a beteg javát szolgálja, akkor azért megteszi.
Jó, hát de ezzel meg tudod magadnak magyarázni.
Igen.
De effektív emlékszel arra az érzésre, hogy először vele van.
Hát, amikor először operáltam, ez egy nagyon fura szituáció volt. Volt egy ismerős sebész, egy kitűnő sebész volt, Herceg Tibor, és első éves koromban én ott voltam gyakorlaton a Margit kórházban, ahol ő volt sebész főorvos, behívott a műtőbe, ott nézelődjek, és aztán volt egy valami kis lipóma, fibróma, nem tudom, bármilyen kis apróság, és azt mondta, hogy akkor ezt te fogod csinálni, de teljes csönd legyen, itten a beteg nem tudhatja. Úgyhogy a beteg le lett takarva, és odaálltunk, bemosakodtam, stb. Hát olyan izgalomban voltam, hogy őrület. És a dolog először is azzal indult, hogy kezembe adták a szikét, és én balkezes vagyok. Átvettem a balkezembe, és akkor a műtősnő felsóhajtott, vagy nem tudom, hangot adott ennek, balkezes. És akkor a főorvos mondta, hogy csönd legyen. Akkor a műtősnő gyorsan a tűfogót mindent áttett a balkézre álló módba. És a műtét úgy zajlott, hogy a Herceg Tibor egy nagyon nagy darab ember volt, hát mondjuk én sem túl alacsony, ő egy fejjel magasabb volt nálam, és egy jókora testes ember. Ő megfogta az én kezemet, amiben benne volt a műszer, és a kezemmel együtt ő irányította, és mondta, hogy én hagyjam. Úgyhogy az első műtétem az így zajlott, hogy én hagytam, és akkor a műtét az véget ért, én lerogytam a végén, úgyhogy nagy lelki teher volt, egyébként nagyon-nagyon megviselő tud lenni az a lelki teher, amit az ember a műtét kapcsán átél, mert hiszen ott pillanatok vannak adva arra, hogy az sikerüljön, vagy ne sikerüljön.
Hát azt gondolom előre megtervezel egy műtétet, de akkor is érhetnek váratlan dolgok.
Igen, tehát ember előre tudja azt, hogy mi hogyan fog zajlani, azt meg kell tanulni a kezdetén. Még a Littmannnál ez többé-kevésbé vizsgázni is kellett belőle, mielőtt az ember az első műtétet csinálta, én néhányat látott előtte. Tehát ez annyira elvonják ezek a részletkérdések az ember figyelmét attól, hogy tulajdonképpen itt egy élő emberről van szó, hogy nem is gondol bele. Akkor, amikor a beteg le van takarva, úgy mondjuk, hogy izolálva van, semmit nem lát belőle az ember, csak azt a műtéti területet, ami úgy néz ki, mint ahogy a műtéttani könyvekben az le van rajzolva. Tehát könnyű elvonatkoztatni attól, hogy itt egy élő emberrel van dolgunk.
De az is mozog.
Az is mozoghat valóban, de akkor, amikor az ember a bőrt már átvágta és kinyitja a sebet, akkor már egyáltalán nincs olyan megszokott emberi képe a dolgoknak, mint amivel az ember az utcán találkozik, tehát egészen más érzelmeket kelt, mint amúgy. Tehát az első mozdulat, amikor az ember a bőrt átvágja, ha valakinek érzelmei lehetnek ezzel a kérdéssel kapcsolatban,
ez volt a kérdés lényeg,
akkor ez az a pillanat. Az érdekes az, hogy rendszeresen, annak idején még a Szabolcs utcában jöttek be kisnővérek, és hogy hát menjenek be a műtőbe, és lássák, és a többi. És emlékszem arra, hogy ennek a menet az volt, hogy akkor műtétet elkezdjük, akkor van egy hasítás, kibudjon egy kicsit a vér, és van egy koppanás. A koppanás az a kisnővérnek a feje, aki elájult szegény. Úgyhogy ez a rutin volt, akkor őt kiszállítmányozzák, akkor ő összeszedi magát, visszajön, stb. Szóval ez egy borzasztó dolog, ugye kisnővér az azt jelenti, hogy 15-16 éves kor körül, fiatal, sovány, alacsony vérnyomás, pillanatok alatt leesik a vérnyomás, úgyhogy elájul.
Az osztály, ahol te voltál, ami sebészet volt, egy idő után specializálódott szívsebészetre. Volt részed szívműtétben?
Voltam szívműtétben, viszonylag sok szívműtétben voltam, asszisztensként, tehát a szívműtétet nem csináltam, tehát annak az egésznek a lelki terhét én nem viseltem, de azért a kollégákkal nagyon sokat beszélgettünk, és láttam az ő problémáikat. És bizony az egy nagyon-nagyon súlyos probléma, tehát az, hogy valaki azonnal látja a munkájának az eredményét, vagy a kudarcának az eredményét, a kudarcát, hogy ha valami nem sikerült, akkor az ott azonnal megjelenik. A beteg ott marad a műtőasztalon, vagy egy-két napon belül meghal. Tehát azért ez egy szörnyű dolog. Míg az egyéb műtétes szakmában azért jócskán van lehetőség arra, hogyha valami nem úgy ment, nem úgy sikerült, akkor mégis a korrigálni lehessen.
Egy idő után te áttértél az érsebészetre.
Igen, én áttértem az érsebészetre, és most már csak a viszelekkel foglalkozom, és hát tulajdonképpen ebben nagyon szerencsés vagyok, mert az utóbbi 20-30 év az ebben a témában egy forradalmi változást hozott, és egyre újabb módszereket próbálunk ki, és egyre nagyobb sikereink vannak, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon szerencsés, hát ezt előre nem tudtuk, hogy ez így lesz, egy szerencsés változtatás volt.
És egy kevésbé véres helyzet, mint a...
Kevésbé véres helyzet, hát most már ugye meccések nincsenek egy viszérműtétnél. Régen, amikor az első viszérműtéteket láttam és csináltam, az egy véres műtét volt, tehát ott óriási nagy tágult ereket fejtettünk ki a bőr alól, és ha abba belemetszett az ember, vagy lefogta, hogy valami, akkor ott spriccelt a vér, és hát egészen horrorisztikus, ilyen hentes munkának tűnt, és manapság pedig egy fél óra alatt megvan az egész, egy csepp vérrel, vagy anélkül, ultrahanggal követjük, kisincsítva semmi, tehát ez most ahhoz képest egy csoda.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyire őszintén megnyíltál nekünk. Dr. Bihari Imre érsebész docensre Kéri Juli beszélgetett.
Eljutottunk adásunk végéhez, remélem kedvükre volt ez az óra. Ha újra hallgatának minket, megtehetik mához két hétre ugyanitt, ugyanebben az időben. Ezen kívül megtalálják műsorunkat a www.civilradio.hu és az idősbarát.újbuda.hu weblapokon is. A mai adás munkatársai voltak Ámen Csóka, Béki Zoltán, Meskó Bánk, Somogyi Ágnes, Torda Judit, valamint állandó technikai tanácsadónk Magyar Ádám. Nevükben is elköszön a mai szerkesztő, Kéri Juli. Viszont hallásra mához 4 hétre, április 8-án.